alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Alfától Omegáig című műsornak a legelső bevezető részét hallják. Ez az előadás sorozat a jelenések könyvének, vagy más néven a János apokalipszisnek a tanítását, ezt a rejtélyes könyvet szeretné közelebbről megvizsgálni, közelhozni az olvasókhoz. A Biblia magyarázatának az egyik legszebb, legfontosabb feladata az, hogy megszólaltassuk a szöveget. A szöveg megszólalása, ami azt jelenti mindig, hogy az embert, az olvasót ott, ahol van, a saját környezetében személyesen érinti meg a Szentírás, az Isten üzenete megérinti és döntés elé állítja. Ezt mondja a Szentírás egy helyen, hogy ez olyan, mint amikor aki hallja, annak belecsendül a füle. Ha valóban elér bennünket a Szentírásnak az üzenete, az Isten üzenete, az nem csak azt jelenti, hogy az Isten igazságával szembe kerülünk, hanem azt is, hogy egy pillanatra szinte, mintha ott állnánk a mindenható Isten színe előtt, és meglátnánk az arcát. Szentírásnak a megtapasztalása, az igazságnak a megtapasztalása olyasmi, hogy ha ténylegesen ezt megérzem, hogy az Isten így megérint, az igazsága szinte letarol, akkor nem is kell többet semmit magyarázni. Az ember egészen egyszerűen érzi, hogy az Isten igazsága, az Isten jelenléte szinte megmagyarázza saját magát. Azonban hozzá kell tenni, hogy ezek az egészen különleges kegyelmi élmények, hogy ilyen módon megszólaljon számunkra a szöveg, ez egy egészen ritka jelenség. Ritkán találkozunk ilyen élménnyel. Legtöbbször, amikor a Szentírást olvassuk, az igazából jobban hasonlít ahhoz a küzdelemhez, ahhoz a birkózáshoz, amikor Jákob a Teremtés könyvében birkózik az ismeretlen idegennel. Istennel, de az ismeretlen idegennel birkózik egész éjjel, és a legvégén áldást csikar ki tőle az elkövetkezőkre. Legtöbbször a mi Szentírás olvasásunk is ilyen. Birkózunk a szöveggel, valamit megértünk belőle, nem is sok minden titokzatos marad, ugyanakkor azonban áldást kapunk rajta keresztül. Ettől eltekintve azonban vannak olyan szentírási részek is, amik még ettől is nehezebbek számunkra. Nemhogy nem szólalnak meg, nemhogy birkozunk velük, hanem olyan, mintha 7 pecséttel lepecsételt könyv lenne, amivel szemben, mintha nem tudnánk megérteni, megfejteni, mintha írás tudatlanként állnánk előtte. Izaiás prófita mondja egy helyen erre a tapasztalatra, hogy a Szentírás néha olyan, mintha odadnak valakinek, aki tud olvasni, egy könyvet, és azt kérik, olvasd el, az azt mondja, nem tudom, mert le van pecsételve. Néha egyes szentírási részek olyan megközelíthetetlennek tűnnek, hogy minthogyha 7 pecséttel lennének lezárva. Ez a megközelíthetetlenség, ez az rejtelmesség, ez egészen különös mértékben érvényes az újszövetségi Szentírás legutolsó könyvére, a jelenések könyvére, vagy más néven János apokalipszisre. Annyira rejtélyes, annyira nehéz, hogy nagyon sokszor igyekszünk szinte gondosan elkerülni, hogy ne kelljen velük bele szembenéznünk. Nem véletlenül, mivel maga a János apokalipszis egy egészen különleges nyelvet használ, szimbolikus képekkel próbálja közvetíteni azt az üzenetet, ugyanakkor nem csak a szimbolikus képeket használ, hanem tele van olyan utalásokkal, ami az ószövetségi könyvekre utal. Érdemes tudnunk, hogy ez a legutolsó könyv, ez körülbelül 60%-a szó szerinti idézet az ószövetség könyveiből. 60%-a, és nem csak, hogy idézi, hanem még tovább is értelmezi Jézus Krisztusnak a szemszögéből. Tehát ahhoz, hogy megértsünk egy-egy kijelentéseket néhol, ismerni kell szó szerint pontosan, hogy mit mond az Ószövetség, és meg kell érteni, hogy miért változtatja meg. Jézus milyen szempontból változtatta meg az Ószövetséget. Ehhez, hogy ténylegesen tudjuk érteni, értelmezni a Jelenések könyvét, a János apokalipszist, tehát ismerni kell az összes előtte levő könyvet. Méghozzá jól kell ismerni. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy ahhoz, hogy megértsük ténylegesen a János apokalipszist, ahhoz szükség van egyfajta úgymond felső tanulmányokra. Az Ószövetség, az Újszövetség könyvei, tehát mind, ami előtte van, azt ismerni, érteni, és azután lehet megérteni, hogy mit akar mondani arra épülve a Jelenések könyve. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy a legtöbb olvasó elriadjon tőle. Ugyanakkor azonban van még egy nehézség. A legtöbb olvasóban az vált ki egyfajta elutasítást a Jelenések könyvével, hogy milyen tartalma van. A Jelenések könyve gyakorlatilag az utolsó időkről beszél. A végső eseményekről. Egyrészt tele van katasztrófákkal. Az ember már ettől magától beleborzong, minek ezzel foglalkozni. Másrészt viszont sokszor úgy érezzük, amikor olvassuk, hogy hát ez nem rólunk szól. Mert hát egész egyértelmű, hogy az utolsó idők egyszer eljönnek. De biztos, hogy ez rám vonatkozik. Úgy érezzük, hogy ezeket a dolgokat, amiket itt leír a Jelenések könyve, azokat azoknak kell ismernie, akire majd vonatkozni fog, akik az utolsó időkben élnek. Persze újra megjelennek ilyen végidő proféták, és azt mondják, hogy most van az utolsó idő. Tehát ezt elmondták már annyiszor a történelem folyamán. Az ember úgy érzi kicsit, hogy olyan komplex ez a könyv, annyira komplikált, annyira nehéz, nyelvezete is problémás, és hát szinte biztos, hogy nem rám vonatkozik. Minek foglalkozzak vele? És gondolkozás nélkül félretesszük legtöbbször. Miért kell foglalkozni, vagy miért érdemes foglalkozni a Szentírásnak ennek a legutolsó könyvével? Ahhoz, hogy ezt megértsük, mindenek előtt is ezzel kell elindulnunk, a félre magyarázásokat és a téves feltételezéseket kell, hogy eltávolítsuk az útból. Ahhoz, hogy a Jelenések könyve, a János apokalipszis valóban megszólaljon, és megszólítson bennünket konkrétan, mint olvasókat, a saját személyes életünkbe, hogy megértsük, hogy miért vonatkozik ránk, ahhoz mindenek előtt azt kell megértenünk, hogy mi a központi mondani valója a Jelenések könyvének. Tehát nem az, hogy a világ végének, az emberi történelem utolsó néhány évének vagy hónapjának az eseményeit leírja. Pontosabban, hogyha beszél is erről, egyáltalán nem ez a legfontosabb mondani valója. Nem a jövőről akar beszélni annyira, hanem a jelenről. Az olvasónak, a Biblia hittel olvasó személynek a jelenét akarja megvilágítani. Ugyanis azt kell, hogy megértsük, hogy az újszövetségi szerzők egyöntetű véleménye szerint a végső idők Jézus kereszthalálával és föltámadásával már elkezdődtek. Tehát az, amit végső időt ígynek nevezünk, az Jézusnak az életével, eljövetelével elkezdődött. Éppen azért, mert Jézus maga volt az Isten nem csak a legutolsó, hanem végső, végérvényes szava. Jézussal valami végérvényes lépett be a világ történelembe. A végérvény, az Isten, a végérvényes valóság. És épp ez miatt az utolsó idők már elkezdődtek. Az utolsó idők Jézus keresztre feszítésétől és föltámadásától a legutolsó pillanatáig az emberi történelemnek tartanak. Vagyis most is tartanak. Fel kell ugyan tételeznünk, hogy amikor ténylegesen a legutolsó évek lesznek, akkor mindaz, amit leír a Jelenések könyve, az egészen különleges erővel tör majd elő. Hogy ténylegesen lesz egy egészen különleges időszaka, de alapvetően ezek a törvényszerűségek, amiket itt megfogalmaz a Jelenések könyve, az most is, az én időmbe is, az én életembe is hatnak. Tehát akár Jézus második eljövetelének utolsó napjaiban élünk, akár nem. Mindaz, amit a Jelenések könyve ír, az érvényes ránk. Ahhoz tehát, hogy jól megértsük a Jelenések könyvének a magvát, a mondani valóját, három dologra kell figyelnünk, három jellegzetességére. Az első, az, hogy a Jelenések könyve keresztény reményről szól. A második az, hogy nem elsősorban a jövőt akarja megvilágosítani, hanem a jelent. A jelent akarja helyes szemszögből látni. És a harmadik az, hogy a Jelenések könyve egyfajta kozmikus, az egész világot átfogó szemlélettel nézi az üdvösség történetet. Ezt a hármat most rögtön ki kell bontakoztatnunk, hogy megértsük, hogy miért mondjuk ezt, meg miért fontos. Az apokaliptika, illetve tágabb értelemben az, amit úgy nevezünk, hogy eszkatológikus szemlélet, annak a legfőbb célja az, hogy a keresztény remény dimenziójának a teljes szélességét kibontsa, kibontakoztassa a hívő emberben. Épp ez miatt legtöbbször az apokaliptika az üldöztetés, a szorongatás idejében jelent biztos támpontot, meg segítséget az embereknek, hívő embereknek. A mondani valója örökérvényű, tehát nem csak a nehézségek idején van, annak ellenére ebben a szorongatásokban, nehézségekben különösen erőt ad nekik a nehézségek elviselésére. Miért? Azért, mert a Jelenések könyve, egyáltalán az apokaliptika, meg az eszkatológia azt akarja megmagyarázni nekünk, hogy az Isten a maga végérvényes és teljes jelenlétével lép be az ember életébe. Az apokaliptika nem egyszerűen, meg a Jelenések könyve nem egyszerűen csak arról beszél, hogy mi lesz a világ végén, hanem azt mondja el, hogy Isten egész valójával, úgy, ahogy van, végérvényesen, teljes lényével belép az ember életébe, és megvalósítja azt, amit megígértek a proféták, hogy velünk az Isten. És amikor megvalósul, hogy velünk az Isten, tehát egyszerre szabadít, meg egyszerre megítél. Tehát a Szentírás számára az Isten az emésztő tűz, háromszor szent Isten. És amikor valóban az ember világába belép, az én személyes életembe, az emberiség életébe, akkor ez az emésztő tűz, ez eléget mindent bennünk, ami pejva. Arcának ragyogásával, mondja Szentírás, mindent megsemmisít, ami rossz. Leheletével elpusztítja a gonoszt. Más helyen azt mondja Izajás, hogy mint a lúg megtisztítja népét a salaktól. A tisztává, jóvá tegye. Az Isten közeledése hozzánk mindig azt is jelenti, hogy megítéli a bennünk és a világban levő rosszat. És igazából az az összszerencsétlenség, meg katasztrófa, meg szörnyűség, amit a Jelenések könyve leír, ez ezt jelenti. Isten végérvényesen belép az ember életébe, és ez ítéletet is jelent. Isten megítéli mindazt, ami rossz. És az Isten ítélete ijesztő. De ugyanakkor ez az ítélet nem azt jelenti, hogy Isten elítéli a világot, hanem Isten mindig megmenteni jön a világot. Megítél a jelenlétével, ami nem méltó hozzá, azt megszégyeníti, azt el akarja, elpusztítja az ő jelenlétével, de mégis az Isten jelenléte, az maga az üdvösség. Igazából, amit le akar írni a Jelenések könyve, de az egész eszkatológikus szemlélet, meg az apokaliptika, az Istennek ez a végérvényes jelenlét az életünkbe. Szeretnék felolvasni egy rövid részletet az első korintusi levélben, ami ilyen nagyon sematikusan összefoglalja ennek az egész apokaliptikus gondolatnak a lényegét. Ezt az első korintusi levélben Szent Pál apostol írja le, amikor arról beszél, hogy milyen folyamatot indított el Krisztusnak a megtestesülése, meg föltámadása az emberi történelemben. Azt mondja, Krisztus föltámadt a halálból, mint az elszenderültek, az elhunytak zsengéje. Mert amint egy ember által lett a halál, úgy egy ember által lesz a holtak föltámadása is. Amint Ádámban mindannyian meghaltak, úgy Krisztusban mindannyian életre fognak kelni. Mindenki a maga rendje szerint, elősőként Krisztus, aztán azok, akik Krisztuséi az ő eljövetelekor. Ez igazából egy mindannyiunk számára elfogadott igazság, hogy Krisztus föltámadott, ez a hitünk alapja, és az ő föltámadott erejével át akarja hatni mindazokat, akik hozzátartoznak, hogy aztán majd föltámaszza őket is a halálból. Ez a kereszténységnek az egyik legfontosabb alapigassága. De aztán így folytatja Szent Pál apostol. Azután jön a vég, amikor majd átadja, tehát Krisztus átadja az uralmat Istennek, az atyának. miután megsemmisített minden fejedelemséget, minden hatalmasságot és erőt. Mert addig kell neki uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halált fogja megsemmisíteni. Vagyis arról beszél, hogy Krisztus a föltámadott erejével jelen van ebben a világban, árasztja a föltámadás erejét a híveibe, de közben, mint a fényesség, küzd a sötétség ellen. Mindent, ami Isten ellenes erő, minden, ami rossz, itt nem elsősorban a bűnös emberekről van szó, hanem a bűnről, az uralomvágyról, az önzésről, a betegségről, az igazságtalanságról, minden, ami az Isten áldásos tevékenységét meggátolja ebben a világban. Krisztus mindez ellen küzd. Ő, mint a túlácsorduló fény, szép lassan ki akarja szorítani ebből a világból az Isten ellenes hatalmakat, a sötétséget. És azt mondja, miután minden ellenségét megsemmisítette, utolsó ellenségként a halált, akkor, mikor minden alá lesz vetve neki, vagyis megvalósul az egész világon Krisztus uralma, Krisztus királysága, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki mindenben alávetett neki. Vagyis a fiú aláveti magát az Atya Istennek. Hogy Isten legyen minden mindenben. Ennek az eszkatologikus, apokaliptikus folyamatnak a végcélja ez. Tökéletes közösség Istennel. Hogy Isten legyen minden mindenben. Hogy Isten olyan módon legyen jelen az életünkben, a szívünkben, de az egész világban, még a természetben is, hogy valóban érezzük mindenütt az ő jelenlétét és uralmát. Amit meg akar fogalmazni a jelenések könyve, de az egész eszkatológikus szemlélet, azaz a meggyőződés, isteni az utolsó szó, és tele van a világ mindenféle rosszal, mindenféle bűnnel, istenellenes uralmakkal, hatalmakkal, de Isten ezzel szembenéz, hogy megszabadítsa az övéit. Eljön egyszerűen a jelenlétével, Krisztus föltámadásának az erejével, kiégeti belőlünk is, meg az egész világból a rosszat, és ez a, mondhatjuk nyugodtan, ez az apokaliptikus küzdelem abban fog végződni, hogy mindent legyőz, minden ellenséges erőt, mert Istennek, a mindenható Istennek nincs, aki ellenálljon végül, győzni fog, és a győzelme azt jelenti, hogy Isten lesz minden mindenben, vagyis olyan szinten fogjuk megtapasztalni az Isten közelségét, ahogyan csak Mária tapasztalta, mikor a karjaiba tartotta Isten egyszülött fiát, Jézust. Olyan szinten fogjuk megtapasztalni az Isten áldását, meg biztonság, meg diadalát, hogy valóban szinte benne fogunk fürdeni az Isten jelenlétében. Betölti Isten ismerete az egész földet, ahogy betölti a tenger, a tengermedrét, mondja Izaiás próféta. Itt kell valahol megértenünk, hogy akármennyi szörnyűséget is ír le a jelenések könyve, különben kevesebbet, mint ahogy az első pillanatra tűnik, akármennyit is ír le, igazából a végcélja ez a reménység. Isten diadala, sőt, egyfajta hitvallást fogalmaz meg, és arra akar bennünket rávenni, rábeszélni, hogy tartsuk ébren életünkben a reménységet. A reménység egy igen érdekes magatartás. Gyakran nem figyelünk rá. Igyekszünk a hitre figyelni, meg a szeretetre. Jól tesszük. De ha nincs a reménység, akkor a hitünk is, meg a szeretetünk is képes befulladni. És a reménység az, ami igazából annyira lényegtelennek tűnik, annyira kicsinek tűnik, mégis az az, ami így mozgatja az egész keresztény életet. És ezt a reménységet próbálja életbe tartani, meg egyszerűen teljes dimenzióját megmutatni neki a jelenések könyve, akkor, amikor azt mondja, hogy figyeljetek arra, amit Isten tervez. A végső dolgokra, a beteljesedésre. Ami azt jelenti, hogy Isten igenis végérvényesen a népek között fog lakni, legyőz majd minden rosszat. És a jelenések könyve megújít mindent, újjáteremt mindent. Ez a reménység az egész világnak, az én szívemnek is, de egész világnak az újjáteremtése. Ez a reménység, amit ki akar fejezni a Jelenések könyve. Ugyanakkor a Jelenések könyve épp ez miatt, mivel pontosan megfogalmazza a végső reménységet, a végső beteljesülésnek a reménységét, ezért segít abba, hogy a jelen dolgainkat jól lássuk. Ezt hogyan kell érteni? Talán legjobb, hogyha megmagyarázzuk ezt a szemlélet, ezt a logikát Loyalai Szent Ignácnak egy érdekes tanácsával. Loyalai Szent Ignác, a jezsuiták alapítója, sok tanácsot adott a hívő embernek, hogy hogyan kell helyes döntést hozni, hogyan kell fölismerni az Isten akaratát. És többek között ad ilyen tanácsot, azt mondja, képzeld el, hogy életed utolsó pillanatában vagy. Ott a halálos ágyadon, amikor már semmi nem számít, csak az Isten. Akkor mit szeretnél látni, milyen döntést hoztál abban a kérdésben, ami most a jelenben szorongat? Ez azért érdekes szemlélet, mert az ember a jelenbe sok minden befolyásolja, hogy helyesen döntsön. Bűnös hajlamaink, az embereknek a véleménye, mi lesz a következménye mindennek, amit döntök. Sokszor nagyon nehezen tudunk meghozni egy világos döntést. De a halálos ágyamon, amikor már csak egy-két percem van, akkor már olyan világosan látja az ember a dolgokat. Vagy ha abba belegondolunk, amikor eltemetünk egy szeretett személyt, akkor az ember olyan világosan látja, hogy mi a lényeg, mit kellett volna tenni. Ezt a logikát alkalmaz a Szent Ignác, de a Jelenések könyve is. Képzeletben az emberi történelem legvégére helyez bennünket. És abból a pontból mondja, hogy most tekintsetek vissza a mára, és hozzatok jó döntést. Az utolsó, a beteljesedett, az Isten előtt állás helyzete olyan tisztánlátást meg szabadságot ad, hogy jól látom, hogy ténylegesen a dolgoknak a világtörténelemben mi a súlya, mi a jó, mi a rossz. Itt, mikor benne állunk, sokszor annyira zavaros minden. De onnan visszatekintve, pontosan látjuk, hogy igazából mi mennyit ér. A jó is, meg a rossz is megmutatja az arcát. Vagyis a Jelenések könyve a végső dolgokat akarja fölvázolni, de amik már most zajlanak, és a végeredmény fényével megmutatja, hogy nekem most igazából mi a helyes döntésem. Reményt akar adni, tisztánlátást akar adni. Ezek nem kis dolgok. És a harmadik, amiről beszéltem, az a kozmikus szemlélet. Ez azt jelenti, hogy igazából az Ószövetség teljesen az Ószövetség választott népre, a zsidóságra van koncentrálva. Az új szövetség az kinyílik, és a pogányság felé is, mondjuk így a nemzetek felé, és az egyház a zsidóságból és a pogányságból tevődik össze. A Jelenések könyve azonban nem egyszerűen csak kinyílik, hanem kezdettől fogva az egész emberiséget, sőt az egész kozmoszt tekinti. Az egész kozmoszt, az emberiséget, de mindent, az egész világot akarja az Isten újjáteremteni. Legyőzni mindazt, ami benne rossz. Tehát nem csak a bűnt, hanem mindent, ami rossz. Újjáteremteni. Hogy olyan legyen, mint amikor az Isten kezéből kikerült a teremtés első napján. És ez a szemlélet, hogy mindenre vonatkozik a Jelenések könyvének a reménysége. Ez a szemlélet tesz egy egészen különlegessé. Sőt, azt kellene talán mondani egy kis túlzással, hogy ez a szemlélet az egyetlen igazán katolikus szemlélet. Mert a katolikus az azt jelenti, hogy senkit, semmit nem zárunk ki az Isten megváltásának a reményéből. Az igazán katolikus szeretet az azt jelenti, hogy kitárom a szívemet mindenki felé. Ezt igazából csak a szűzanya élte meg az Úr Jézus. De a reménység, a katolikus reménység azt jelenti, hogy remélek mindenkiért. Nem csak a magam számára, mert az végsősoron az önzésnek egyik fajtája lenne. Nem csak a magam számára, hanem mindenki számára remélem Isten szabadító és üdvösséget adó közelségét. Ilyen szempontból, épp ezt a három jellegzetességét nézve, nagyon is fontos, hogy megértsük, hogy a Jelenések könyve hozzánk szól. Hozzánk is szól. Egy olyan dimenziót akar adni a hitünknek, akár nehézségek között élünk, akár nem, ami szükséges a hitünkhöz. érthető módon, hogy mindazt, amit elmond a Jelenések könyve, arra fogékonyabbak a nehézségekben, háborúkban, nyomorúságban levő emberek. Mi magunk is, amikor megéltük mondjuk a balkáni háborúkat, akkor nyitottabbak voltunk arra, hogy meghalljuk a Jelenések könyvének, meg a végső dolgoknak az üzenetét. Az közvetítette a reményt. De azért mindig remény nélkül a keresztény élet meghal. És a reménynek a teljes dimenzióját akarja felmutatni. Tisztán látást ad. Ezt persze más szentírási könyvek is teszik, de olyan módon a tisztán látást, ami több, mint hasznos a keresztény ember számára. Valahol tehát azt szerettem volna a legelső lépésekből megmutatni, hogy a Jelenések könyvének a tanítása egyáltalán nem olyan távoli, mint hogy elsőre tűnik. Furcsák a képei. Nehéz őket értelmezni, azért is, mert sok szimbólum van bennük, azért is, mert ismerni kell az egész Ószövetséget. Tehát egy egyszerű ember, aki először veszi kezébe a Szentírás, az ne nagyon kezdje a Jelenések könyvével. Nagyon jó, sok mindent kell már tudni, hogy meg tudjuk helyesen érteni, ezt majd látni fogjuk. Ugyanakkor azonban olyasmi, ami megmutatja a keresztény reménynek a teljes dimenzióját. Mi sokszor, nagyon sokszor beszűkítve éljük a hitünket, beszűkítjük a szívünket. A Jelenések könyve kitágítja. És amiket felhoz ez a sok szörnyűség meg katasztrófa, ez azért meri a szemünk elé állítani. Sőt, a démonit, a démonival is is bemutatja a sárkányt, a gonoszt, a szolgáit, azokat is szimbolikus képekkel, de fölvázolja. Azért meri a szemünk elé állítani a démonit, mert állandóan ott van a háttérben az a gondolat, hogy mindezzel szemben ott van a mindenható Isten. Tehát igazából az egész Jelenések könyve egyfajta hitvallás. Sőt, azt kell megértenünk, hogy egy olyan hitvallás mindenható Isten mellett, ami a jövőbe veti a reményét. A zsidóságnak volt egy ilyen nagy fordulata az Ószövetségben, hogy eleinte a pátriárkák az atyáknak adott ígéretre építettek, a Dávidnak adott ígéretre építettek, és a Mózes által megkötött szövetségre építettek. Abból fakadt a méltóságuk, amit az ősök kaptak a Jóistentől. A Jelenések könyve viszont nem így néz. Mert épp azt látja, hogy mindent, amit az ember elbírt játszani, azt eljátszott. Ha rajtunk múlna, akár a zsidóságról van szó, akár a keresztényekről, ha csak rajtunk múlna, akkor mi ténylegesen mindent, amit Istentől kaptunk, elrontanánk. Isten azonban az ő irgalmával megígéri a végső győzelmet. Nem kapott ajándékokba bizakodik a Jelenések könyve, hanem a holnapba veti a bizalmát. Isten végső cselekvésével igenis győzelmet fog hozni az én törékenységem, az én esendőségem ellenére is. És hogyha körbenézünk, és azt látjuk, hogy mennyi istenellenes hatalom van, mennyi rossz működik bennem, meg körülöttem, akkor nagyon is szükséges az, hogy a Jelenések könyvének a hitvallásával azt mondjam, hogy nem látom, de Istené az utolsó szó. Aki ezt a hitvallást nem venné komolyan, annak a hite már nagyon pislákol. A Jelenések könyve ezt akarja valahol belénk égetni. Talán kicsit hosszúra sikeredett ez a bevezetés, de nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy jól elhelyezzük azokat a pontokat, hogy milyen szempontból olvassuk a Jelenések könyvét. Csak is, hogy azt megértettük, hogy a Jelenések könyve a reményt akarja megvilágítani az életünkbe, csak is akkor tudjuk pontosan érteni, hogy mit akar mondani a Jelenések könyve. Dicsértessék a Jézus Krisztus!